Először is engedjék meg, hogy a jelenlévő újságírókon kívül tisztelettel köszöntsem Martonyi Jánost is. Elsősorban a külföldi újságírók figyelmébe szeretném ajánlani, hogy a következő két hétben még számos Budapesten kívüli elfoglaltság terheli majd a Fidesz elnökét. Ezért a nemzetközi sajtónak a rendelkezésére elsősorban Martonyi János áll majd a következő napokban. Önök is tudják, hogy ő az egyetlen megnevezett, használjuk ezt a régi szép magyar kifejezést, dezignált miniszter, reményeink szerinti külügyminiszterünk. Ami a tegnapi eseményeket illeti, tisztelt hölgyeim és uraim, most túl azon, hogy úgy emlékszem, hogy egy nagyszerű nap volt, amit talán ez a kis részrehajlás megbocsátható a számomra. Ezen túlmenően ma már jól látszik, hogy történelmi nap is volt. Az a malőr, ami ott a szavazatszámlálás környékén megesett, az kis homályt eresztett a tisztánlátásunk elé, és ezért a napnak az igazi nagyszerűsége és történelmi volta nem tudott teljes egészében kibontakozni, mert az egész ország azon bosszankodott, hogy Magyarország 2010-re oda jutott, hogy már a szavazatokat sem tudja összeszámolni, ami azért több, mint szegénységi bizonyítvány. De hát tudják, úgy van az, hogy a dolgok általában úgy végződnek, ahogy elkezdődtek. A befejezésben ott van valahogy, mint cseppben a tengerben, annak a korszaknak minden eleme, ami éppen lezárul. És hát a tegnap este is jól mutatta, hogy Magyarország az egy szétesett, szétcsúszott és a működésképtelenség határára sodródott ország. De ez ne vegye el a jókedvünket. Persze majd, ami ebből következik, tanulságként, felelősségként, következményeként, azokat majd kellő időben le kell vonni. Most azonban engedjék meg, hogy ehelyett a figyelmemet továbbra is az előttünk álló teendőkre összpontosítsam. Kirajzolódott most már egész világosan, hogy miről szólt az első forduló, és miről szól majd a második forduló. Az első forduló végül is az irányról szólt. Arról szólt, hogy merre menjen Magyarország. Legyen-e változás, és ha igen, akkor milyen legyen az iránya. A második forduló pedig az egységről szól. Magyarország egységes lesz a második fordulóban, vagy ismét széthúzást mutat. Arról szól, hogy minél nagyobb az egység, annál közelebb a siker. És minél nagyobb lesz az egység a második fordulóban, meggyőződésem szerint annál gyorsabb lesz a kilábalás és a felépülés. Még közérthetőbben. Minél nagyobb felhatalmazást kap a következő parlament, minél egységesebb lesz a következő parlament, annál gyorsabban vezetheti ki a következő kormány és parlamenti többség Magyarországot a mai nehéz, szorult gazdasági helyzetéből. Ha az egység nagy, akkor a kilábalás gyors lesz. Ha a megosztottság kerekedik fölül és az egység kisebb lesz, abban az esetben a kilábalás, a gazdasági talpraállás is lassabb és fájdalmasabb is lesz. A kérdés tehát az én számomra úgy hangzik a választások második fordulója előtt, hogy ad-e Magyarország esélyt és felhatalmazást saját maga számára, hogy végig tudjon menni azon az úton, amelyet az első fordulóban jelölt ki a maga számára. Tehát a kérdés nem az, hogy adnak-e a választók felhatalmazást a Fidesznek, vagy akár nekem személy szerint. A kérdés az, hogy adnak-e a választópolgárok, ad-e az ország a saját maga számára felhatalmazást arra, hogy a tegnap megkezdett úton végig tudjunk menni. Összességében azt szeretném még értékelésképpen elmondani önöknek, hogy tegnap este az is kiderült, hogy a magyar demokrácia stabil. A magyar demokrácia jól vizsgázott, és megvédte saját magát. Ilyen gyalázatos kormányzati teljesítmény után, ilyen lehangoló, szomorú és fájdalmas kormányzati évek után, mint amelyet Magyarország maga mögött tud, nagy teljesítménynek tartom, hogy a magyarok a demokrácia mellett szavaztak. Úgy is mondhatnám, úgy döntöttek, a kormány menjen, a demokrácia pedig maradjon. Jól mutatja ez az eredmény azt, hogy Magyarországon a demokrácia stabil, és ez szép reményekre jogosít fel bennünket. Köszönöm szépen, ez az én rövid összegzésem arról, ami tegnap történt, és arról, ami előttünk áll. Amennyiben vannak kérdéseik, örömmel állok a rendelkezésükre. A szokásosnál is hosszabban. Mármint a rövidebb kérdésekre, szokásosnál hosszabban állok rendelkezésre.
Köszönjük szépen, akkor próbálom jegyezni, az MTI-vel kezdünk, és akkor utána jönnek a televíziók. Parancsolj, Zoltán.
Azt szeretném kérdezni, hogy tegnap ön is említette az igazolásos szavazóknak a problémáját. Ő szerint ki kell-e vizsgálni ezt az ügyet, lehetnek-e személyi konzekvenciák, és befolyásolhatja-e mindez a választások eredményét? Illetve a második kérdésem az lenne, hogy ön szerint várható, mikor alakulhat meg az új kormány?
Köszönöm. Nos, az első kérdésre azt kell mondanom, hogy el kell döntenie Magyarországon, hogy azt akarja folytatni, amitől eddig szenvedtünk, vagy valóban új fejezetet akar nyitni a saját történetében. A régi világhoz, amit most le akarunk zárni, ahhoz a zavaros ügyek és a zavaros víz tartozott. Ha másképpen szeretnénk élni, én azok közé tartozom, akik szeretnének másképp élni, akkor tiszta vizet kell önteni a pohárba. És akkor egy a demokrácia szempontjából fontos ügy, mint hogy hogyan számoljuk a szavazatokat, ki hol szavaz, egyáltalán, hogy rendezetten, átláthatóan történjenek a dolgok, ez előföltétel. És ha itt zavar van, azt ki kell vizsgálni. Hát tudnunk kell, hogy mi történt. Azt is tudnunk kell, hogy ha arról van szó, hogy mi magyarok 2010 április elején erre voltunk képesek, szervezeti szempontból, ilyen ügyetlenek, nyomorultak, fejre esettek vagyunk, hogy még ezt se tudjuk megoldani, vagy arról van szó, hogy esetleg mögötte szándékok is voltak, amelyek előidézhették ezt a helyzetet. Erre nem tud válaszolni ma jó lelkismerettel senki sem. Ezért tiszta vizet kell önteni a pohárba. Ami a kormány megalakulását illeti, egyelőre engem még senki sem kért fel arra, hogy kormányt alakítsak, ezért nem vagyok illetékes ebben a kérdésben. A magyar alkotmányosságnak van egy rendje, ezt is tiszteletben kell tartani. Másfelől pedig nem zárult le a választás. És a választás lezárulta előtt kormányról beszélni, szerintem illetlenség, mondhatnám neveletlenség, politikai rossz ízlésre val, tiszteletlenség. Amíg van Magyarországon egyetlen egy olyan választópolgár, aki leadhatja a szavazatát, addig nem venném örömmel, ha bárki kormányról kezdene beszélni. Természetesen beszélünk az irányról, amit követnie kell a következő kormánynak, mert a választók erről döntöttek. De amíg egyetlen voks is kint van, és mi már kormányról kezdünk beszélni, az azt jelenti, azt üzenjük meg annak a választónak, aki pedig éppen szavazni készül két hét múlva, hogy igazából már nem is számít. A te szavad nem érdekes. Nincs súlya, nincs jelentősége. És ez tiszteletlenség. Ellentétes a demokrácia szellemével. Tehát én mindenkitől türelmet szeretnék kérni ahhoz, hogy lezáruljon a szavazás, a választás, az véget érhessen, és utána örömmel állok rendelkezésre neveket illetően is, időpontokat illetően is.
Duna Televízió, a TV2 és a Hír TV a következő kör.
Szondi Vanda vagyok a Duna Televízió híradójától. Elnök úr, arra lennék kíváncsi, hogy a kettős állampolgárság ugye mikor kerülhet terítékre, döntenek-e róla, mit gondol egyáltalán a kérdésről?
Döntünk róla, hamarosan terítékre fog kerülni, erről a magyar parlament fog majd dönteni. Emlékeznek rá, hogy 1998-ban a magyar parlament úgy kezdte meg a működését, amire egyébként személy szerint, mint annak a parlamentnek megválasztott képviselője, ma is büszke vagyok, hogy még mielőtt a kormány megalakult volna, a parlament már néhány törvényt megalkotott, vagy legalábbis kezdeményezett, világosan kifejezve, hogy Magyarországon a politikai főhatalom az a parlamentben van, és a népképviselőket illeti meg az elsőbség. Én azt gondolom, hogy ez most is megtörténhet. Reményeink szerint a frakció, mármint a parlamenti többséget összefogó képviselőcsoport megalakulhat, összerakhatja azt az első törvényalkotási menetrendet, amelybe fontos, szimbolikus kérdések kerülhetnek, és az ön által felvetett kérdés, a kettős állampolgárság abban szerintem helyet kaphat, de ezt majd a frakció vezető úr április 26-án biztosan ismertetni fogja önökkel.
TV2, Losonczi Gergő, parancsolj!
Jó napot kívánok, elnök úr! Nekem három rövid kérdésem lenne. Az egyik csatlakozna az MTI-hez. Az MSZP elnöke tegnap Kubatov szavazatokról beszélt az igazolások kapcsán, illetve a sorálás kapcsán sok volt az igazolást kérő, hogy hogyan reagálnak erre, tehát van a Fidesznek bármi köze a sorálláshoz, vagy legalábbis az MSZP vágyaira mi a Fidesz reakciója. Úgy fogalmazott az előbb, hogy minél nagyobb felhatalmazást szeretne a Fidesz a második fordulóban. Ez a tétje, ez nyilván kétharmados többség elérését vagy ellenmérését jelenti. Lehet-e tudni, hogy a Fidesz amennyiben kétharmados többséget szerez az országgyűlésben, akkor milyen, hogyan nyúl hozzá az intézményrendszerhez, hozzányúlnak-e a választási rendszerhez? Többször elmondták már, hogy kisebb parlamentet szeretnének látni ebből már konkrétumokat, illetve többször, hát egyelőre nyilván sajtótalálgatások szintjén az is elhangzott, hogy csúcsminisztériumok alakulnának, illetve ezt Navracsics Tibor már talán meg is erősítette. Lehet-e tudni, hogy milyen struktúrában képzelik el a kormányzást, bár az előbb mondta, hogy kormányzásról beszélne egyelőre.
Kezdjük előre. Mi volt az első kérdés? Várjunk. Sok volt. Az MSZP-nek a választási rendszerre vonatkozó kritikáit nem tudjuk ebben a pillanatban figyelembe venni, tekintettel arra, hogy ők voltak a kormányzó párt. Az ő dolguk volt, hogy lebonyolítsák ezt a választást. És az, hogy erre nem volt képes az ország, az jól mutatja, hogy a kormány többség képtelen volt az ország demokratikus intézményrendszerének működtetésére. Nehogy már a sorban álló embereket, vagy bárki más tegyenek felelőssé azért, hogy Magyarországon nem lehetett leadni a szavazatokat hosszú órákon keresztül, megbénítva egyébként ezzel a szavazatszámlálás rendjét, illetve annak nyilvánosságra hozatalát. Tehát még mielőtt a mi szemünkben meglévő szálkák iránt érdeklődnének a kedves szocialisták, a saját gerendáikkal kerüljenek tisztába. A második kérdés az a kétharmadra vonatkozott. Ez egy érdekes kérdés. De az én nézőpontom egészen más, mint ahogyan immáron 226-szor most ezt a kérdést ön föltette. Ugyanis a kétharmad az csonka. És egy ország nem lehet csonka. Egy ország háromharmadból áll. És az a politikus, amelyik kétharmadra törekszik, vagy a kétharmadhoz akar beszélni, vagy a kétharmadot hordozza a gondolataiban, az nem tud figyelni az egész országra. Én mindig elmondtam, hogy számomra egy MSZP vagy Jobbikos szavazó az nem az MSZP vagy a Jobbik hitbizománya. Sőt, egy fideszes szavazó sem a mi hitbizományunk. Magyar emberek, gondokkal, bajokkal, valószínűleg elkeseredéssel, akik valamilyen okból nem a mi programunk mentén, hanem valahol máshol keresik a megoldást az életük gondjaira. És nekem az a dolgom, hogy hozzájuk is, sőt, talán hozzájuk elsősorban szóljak, programot ismertessek, meggyőzzem őket arra, hogy érdemes más irányba tájékozódniuk, mint korábban tették. Ezért én ezt a két hónapot az egyszerű technikai kérdésnek tekintem. És még egyszer mondom, számomra az a kérdés, hogy az ország saját magának ad-e főhatalmazást arra, hogy végig tudjon vinni fontos ügyeket. Ebből említek néhányat. Ez nem az intézményrendszerre vonatkozik, bár talán még az is meg lehet. A kisebb parlamentet szeretnénk, ezt elmondtuk a választópolgároknak, ehhez kell a parlamenten belül egy egység. Eddig is mindenki akart, de miután megosztottság volt és nem egység, nem jött létre. Most, ha azt akarjuk, hogy kisebb parlament legyen, akkor hozzunk létre egységet. Hasonlóképpen önkormányzati képviselők száma, önkormányzati szintek kérdése, hol változtatni akarunk, ahhoz egység kell. Mindenki beszélt róla, sosem jött létre. Elszámoltatás, tiszta víz a pohárba, mentelmi jog mögé történő menekülés. Ha azt akarjuk, hogy ez ne ismétlődhessen meg ismét, ahhoz egység kell. Nagy egység kell a parlamentben. Tehát én arra biztatom az országot, hogyha ezek fontos kérdések, szerintem fontos kérdések, abban az esetben minél egységesebb parlamentet hozzon létre. Ami a csúcsminisztériumokat illeti. Ez egy olyan kacifántos szó, ki kell találni valami más. Tehát van aljaminiszter, meg csúcsminiszter, szóval ez egész így nem működik. Egész egyszerűen minisztériumok lesznek. Magyarországnak megvannak a maga közjogi hagyományai. Ezek sajátságos arculatot képviselnek az európai alkotmányfejlődésben. Vannak benne az angol szászra emlékeztető elemek, vannak benne áthallások a német rendszerből, és van egy erős történeti megalapozottsága. Tehát én azt hiszem, hogy a kormányzati struktúra esetében továbbra is a mindenkori kormánynak a saját legjobb belátása szerint kell eljárnia. Eddig az volt a szokás Magyarországon, hogy a teljes parlament, tehát az ellenzék is megadta a kormányzati szerkezet átalakításához szükséges támogatást a mindenkori kormánynak. Olyan szerkezetben kormányzott eddig minden kormány Magyarországon 90-től kezdve, amit a választásokon győztes párt jónak látott. Nem fogta le a kezét a kormányszerkezet átalakítását, illetően az ellenzék, még ha egyébként erre mindenfajta alkotmányos magyar bonyolultságok miatt jogi lehetősége lett is volna. Én azt hiszem, hogy ez a hagyomány folytatódni fog a mostani parlamentben is. Mi volt még, bocsánat?
Meg volt, köszönjük.
És hogy a Navracsics már elkottyantott ezt azt. Hát kérem, a frakcióvezető nagy úr.
Köszönjük, a Hírtelevízió következik Császár Attila parancsa, és utána jön a nemzetközi sajtóból egy kör. Tessék, parancsa.
Köszönöm szépen, elnök úr. Ő korábban már úgy nyilatkozott, hogy nem kérnek 100 napot, hogy tervezik a kormányalakítás után milyen törvénykezési menetrendet, mik lesznek a legfontosabb kritériumok. Nem esett szó az értékelésében, hogyha jól emlékszem, a tegnapi nap folyamán, illetve ma sem, egy talán fontos momentum, 20 év után az MDF kiesett a parlamentből, egy rendszerváltó pártról van szó. Esetleg, hogyha erről mondanak két mondatot, illetve volt ma egy eligazítás, ahol ott voltak a képviselők, illetve képviselő jelöltek. Milyen útravalóval engedték el őket a második fordulóra, akik még meg kell, hogy mérettessék magukat. Köszönöm szépen.
Azt tettem ma délelőtt világosra, ott volt mind a 176 képviselőjelöltünk. Rendben, jó állapotban, gyanúsan jó állapotban. Szinte, mintha a skatujából húzták volna elő őket, munkára készen. És azt mondtam nekik, hogy a nyitva maradt 51 néhány mandátum kérdése, az nem az ott harcoló 51 néhány fideszes jelöltnek az ügye, hanem a mi egész politikai közösségünk, tágabb értelemben pedig egész Magyarország ügye. Tehát mindenkinek dolgoznia kell a következő hetekben. Mindenkinek. Kivétel nélkül. Minden jelöltnek, minden kampányfőnöknek, minden aktivistának, azoknak is, akik egyébként már megnyerték a saját területükön a mandátumukat. A bajtársiasság, egy politikai közösségnél a legfontosabb összetartó erő az a bajtársiasság. Erről kell most tanúbizonyságot adnia mindenkinek. Ebben igyekszem majd élen járni. A másik kérdés az MDF. Olyan szép nap volt ez. Hadd beszéljek arról, amit szépnek látok benne, ha megengedik. Azt hiszem, hogy olyan feladatok vannak Magyarország előtt, és a baj olyan nagy, és valóban személyesen engem is olyan kihívások várnak a következő időszakban, hogy sem kár örömre, sem rossz indulatú kaján megjegyzésekre nincs idő, nincs lehetőség. Nem is volna helyén való. Ezért inkább arról, akik nem jutottak be, azokról, akik nem jutottak be a parlamentbe, ha megengedik, most nem mondanék egy szót sem. 100 nap. Hát nincs idő. Sok minden van, de idő az nincs. Tehát ezért 100 napokban gondolkodni, meg türelmet kérni. Az ország 8 éve türelmesen várja, hogy végre a vezetői méltókká váljanak a saját választóikhoz. Nincs szükség, nincs lehetőség türelemre. Munkához kell állni, oda kell állni a munkához, munkába kell állni, és el kell kezdeni dolgozni. Úgy, ahogyan egyébként a részben az alkotmány megszabja, részben pedig az ország megkívánja.
Elnök úr, most a nemzetközi sajtó következik egy körre. Először a Times, Adam, you are first. Utána következik a Reuters, a Financial Times, az AP és a New York Times. Ez lesz a következő ötös.
A few months ago during the campaign you said that the way to deal with the far right was to give them a couple of slaps and they'd soon go home. Well, seeing as how your bit increased their vote from 100,000 to 850, that doesn't seem to have worked, so I'd like to have your comments on that. And also, what will you do if, as the Jobbik MPs have promised, they turn up for Parliament wearing the Magyar Garda outfits or part of those outfits? Thank you.
Ruházati, esztétikai kérdésekről még nem tudok nyilatkozni. Magyarországon vannak jogszabályok. There are some clear regulation in Hungary. Everybody must keep it. Even member of the parliament. We will see what will happen. A law and order is the number one issue for the next government. Wherever is the story going on. So you could be sure that we will keep it in the future as well. Inside and outside the public buildings. Far right. Let's take the whole issue in the European context. The outcome of the election proved that Hungary is a European country. democracy is strong enough to defend itself. Deterioration, disillusionment on behalf of the people against the government did not lead the public to far right. They maintained democracy. They defended the democratic system. So if you take into account the figures in various countries of European Union countries, that standard is very European. It does not mean that we are happy, but we are aware that this is the modern way of democracy everywhere in Europe. The best recipe I can provide and offer to the Hungarian voters is a good governance and a good performing government. I'm convinced that the better the performance of the government is, the weaker the far right will be in the future.
Reuters, Tánkriszta parancsolj. Mikrofon.
A külföldi befektetők és piacok szempontjából mi lesz ez a három nagy gazdaságpolitikai lépés, amit a legfontosabbnak ítél, és a kormányalakítási megbízást kapott, akkor végre fog hajtani?
A legfontosabb lépés az az adócsökkentés lesz, ezt évek óta képviseljük, képviselem, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy valóra is váltsuk. A második az, igyekszem egy ilyen szép napon szolidan fogalmazni, de azt kell mondani, hogy átfogó támadást indítunk a bürokrácia ellen. A bürokratikus szabályokat, fölösleges intézményeket, a versenyképességünket sárba rántó bürokratikus eljárásokat, állapotokat nem tűrünk meg a jövőben. Ez a második fontos dolog. A harmadik pedig, hogy mindent megteszünk a gazdaság tisztulása érdekében, tehát a korrupció visszaszorítása érdekében. Ez a három legfontosabb dolog talán. Ha mondhatnék negyediket, nem tudom, megtehetem-e, akkor azt mondanám, hogy egy államreformot is végre kívánunk hajtani, tehát egy kormányzati irányítási reformot, ez a miniszteriális rendszerek kérdéséhez vezet el bennünket. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy egy hatékonyan működő állam az verseny előny. És Magyarországon verseny hátrányban van. Tehát egy jól működő, hatékony állam az a piaci versenyben verseny előny. És most milyen versenyelőnyt akarunk adni az állam működésén keresztül a magyar gazdaságnak? Ha egy kicsit távolabbról vetünk egy pillantást arra, ami tőlünk várható itt a jövőben, akkor azt kell mondanom, hogy a legfontosabb gazdasági feladat Magyarország versenyképességének nagyságrendekkel történő javítása. Sőt, engedje meg, hogy ennél is ambíciózusabb legyek. Magyarországot rövid időn belül a régió legversenyképesebb gazdasági rendszerévé kell tennünk. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom háromszor aláhúzni, hogy mi egy néppárt vagyunk, egy európai néppárt. Ezért a szociális biztonság a számunkra fontos. És én a legnagyobb szakmai kihívásnak azt tartom, hogy úgy javítsuk nagyságrendekkel Magyarország versenyképességét, hogy közben a szociális biztonságot is megerősítsük. Ezt nevezem én néppárti politikának. Az európai néppártnak ez a krédója. És ha jól olvasom, az úgy látom, hogy meglepetésszerűen az országok többsége által egyértelműen támogatott Európa 2020 című dokumentumot, akkor ott is ez a fő irány. Úgy érzem tehát, hogy amikor azt mondom, hogy Európa főutcájára, a történelmi főutcájára tér vissza Magyarország, akkor abba bele kell érteni a versenyképességet és az európai gazdaságpolitikákhoz való igazodást, azokkal való harmóniát is.
Köszönöm. Financial Times a következő. Két úr majd elosztja egymás között a kérdezés lehetőségét. Itt, Anna itt a szélen. Ott. Köszönöm.
Mr. Orbán, over the last 4 years, you've spent a lot of time attacking the austerity measures of the socialist government. In the next 4 years, are you going to try and reverse some of the things they've done? What are you going to do about the deficit? You know, that you said that the target this year, 3.8%, is not realistic. What is a realistic target? What are you going to say to the IMF? And if you're going to cut taxes, how are you going to fund these in terms of keeping the budget balanced? Will you have to cut spending as well?
Bocsánat, csak a magyar újságíróknak segítségként, tehát a kérdés a költségvetési hiány valós mértékére vonatkozott, a leendő gazdaságpolitikai lépésekre, illetőleg a sokat bírált megszorító intézkedések visszavonására.
A megszorító intézkedések, tehát az austerity measures, azok nem intézkedések. Az egy koncepció. Az egy gazdasági gondolkodásmód, amely a költségvetési egyensúly érdekében radikálisan csökkenti a gazdasági növekedés lehetőségét. Magyarországon minden megszorító intézkedés a gazdasági növekedés csökkenését eredményezte. Lehet, hogy a nemzetközi szakirodalomban más forgatókönyvek is léteznek, de a magyar valóság ez. Egy megszorító politikának a sikerét az kellene, hogy jelezze, hogy egy megszorító intézkedéscsomag után nincs szükség újabb megszorításokra. Márpedig mi magyarok az életünket lassan 5-6 éve úgy éljük, hogy egyik megszorítás követi a másikat. És joggal tesszük fel a kérdést, mi értelme van a megszorításnak, ha annak az eredménye újabb és újabb megszorítás. És állandó gazdasági teljesítménycsökkenés. Tehát én ezért nem intézkedésekről beszélek, hanem egy gondolkodásmódról, egy gazdaságpolitikáról. A mi gazdaságpolitikán középpontjában nem az austerity measure-ök állnak, hanem a gazdasági növekedés. How to generate economic growth? Ez a kérdés. Ezt tartjuk gazdaságilag racionálisnak, és ezt tartjuk szociálisan vállalhatónak. Én aláhúzom most itt, újra elmondom. Nem tudok semmilyen gazdasági, költségvetési ésszerűsítést végrehajtani, ha közben a magyar gazdaságot nem tudjuk növekedési pályára állítani. Minden ésszerűsítés előföltétele a gazdasági növekedés. Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy gazdasági növekedés nélküli strukturális átalakításokat vagy modernizálást tudna végrehajtani. Tehát gazdasági növekedést kell indítani. A valóságos munkanélküliség valahol a 16 és a 20% között van. Ez egy politikai, nem csak gazdasági, ez egy politikai akna. Egy demokrácia hosszú idején keresztül 16-20%-os munkanélküliséggel nem tud együtt létezni. Adjunk hálát a jó Istennek, hogy ezen a választáson a demokrácia erői sokkal erősebbek voltak, mint a szélsőséges erők. Ha a munkanélküliség hosszabb távon ilyen magas marad, nem reménykedhetünk abban, hogy Magyarország mérsékelt, kiszámítható demokrácia marad. Ezért számomra ez az egész kérdés, az austerity measure kérdés, ami látszik egy technikai, közgazdasági kérdés, valójában a demokrácia lényegét, a magyar középosztály létezését, a magyar demokratikus berendezkedés szíve közepét jelenti. A másik kérdés, hogy milyen költségvetési hiány célokban gondolkodunk. What is the target of the budget deficit? Semmilyen célokban nem gondolkodunk. A kérdés ma nem az, hogy a leendő kormány milyen költségvetési hiány cél tűz ki maga elé. Ez egy érdekes kérdés, de sorrendben talán majd a harmadik lesz. Az első kérdés az, hogy mekkora a hiány. Most. What's the status is? What's the status of state budget at this moment? Az előrejelzések szerint úgy tűnik, hogy a kormány megalakulásának időpontjára, mondjuk május közepére, végére az egész éves költségvetési hiánynak 95-100%-a megvalósul. Ami azt jelenti, hogy nem marad semmilyen tartalék a következő, a második fél évre. Az igaz, hogy a költségvetési hiányok lefutása az nem egyenes vonalú, hanem van benne szezonalitás, de összességében az teljesen bizonyosan kijelenthető, hogy egy olyan ország, amely május végére az egész évre elfogadott költségvetési hiányát kimeríti, az azt a költségvetési hiányt az év végén nem tudja tartani. Nem azért, mert a következő kormány más cél tűz ki, hanem ez a helyzet. Tehát először a helyzettel kell számot vetni. Ezt meg kell értenie az IMF-nek, meg kell értenie az Európai Uniónak, meg kell értenie a befektetői világnak, a magyar közgazdászoknak, horribile dictum, én meg azt is szeretném, hogyha az újságírók is ezt megértenék, hogy az első kérdés az maga a helyzet. Nem véletlen, hogy a választási kampány során egy gazdasági tényfeltáró bizottságot állítottunk föl az egyik legkredibilisebb politikai vezetőnknek az irányításával. És nagyon remélem, hogy valamikor május közepére, végére egy világos képet tudunk mondani. Én egy dolgot tudok mondani, a célunk az az, hogy a költségvetési hiányt csökkentsük. Én gondolkodásom szerint ókonzervatív volnék, ha gazdasági kérdésekről van szó. Nem tartom normális állapotnak, ha valaki többet költ, mint amit keres. és azt tapasztaltam az életem, hogy abból előbb-utóbb baj lesz. Tehát ezért a költségvetési hiány az egy abnormális körülmény. Olyan, aminek nem kéne léteznie. Tehát ezért minden erővel azon leszek, hogy azt keretek között tartjuk, illetve csökkentsük. A kérdés csak az, hogy most mekkora ez a hiány. Ezt a tényt kell tisztáznunk. Hogyha tisztáztuk, hogy mekkora, akkor utána a üzleti környezetnek, beleértve önöket, újságírókat, a befektetőket, egy kredibilis menetrendet tudjunk felállítani, hogy honnan, hova tudunk, mennyi idő alatt eljutni. Ezt meg fogom tenni abban a pillanatban, ahogy a mostani helyzet számai tisztázódnak.